és azok ugye ezt gyengítik is. És pont ezt vizsgáltuk is két kollégámmal, Kisop Erzsébet és Pongrácz Ittával, hogy mivel egyre tisztább a légkör felettünk, globálisan is, meg Magyarország felett is, ezért egyre több napsugárzás érkezik be, és ezért több a naposabb napok száma Magyarországon nyáron. Tehát ez egy pozitív hatása. Ugyanakkor negatív, hogy ez kicsit melegíti is ugye a levegőt itt felettünk nyáron. És akkor, ahogy mondtam, ez megoldás lehetne, hogyha rengeteg vulkán kitörés lenne, de hát ugye azt meg nem tudjuk mi befolyásolni, és nem is szeretnénk, hogy ez lenne a megoldás a klímaválságra, hiszen ez egy természetes folyamat, ahogy például a kis jégkorszakot, ami ugye mondjuk 500 évvel ezelőtt volt a Földön, akkor valóban hidegebb évtizedek voltak, és azt mondják, hogy az nem a napfoltok miatt történt, hiszen az egy rossz elmélet, hogy ezek miatt történik klímaváltozás, vagy éghajlati ingadozás, hanem ugye amiatt történt ez, mert intenzív volt évtizedeken keresztül is a Földnek a tektonikai mozgásai, tehát hogy több vulkánkitörés volt.
Aha. És ez így, és mi van, hogyha mondjuk egy meteorit becsapódik, hiszen, na jó, mondjuk az éghajlat, jó, tehát hogy ez csak így eszembe jutott.
Hát igen, az nem csak az éghajlatot befolyásolni, hanem a mi életünket is, valószínűleg, hogy egy nagyobb becsapódik, akkor abban mi is belehalunk, mindenki.
Aha. Tegyük fel, hogy ez nem történik meg. Azt mondod, hogy az a mi életünket is. Ez, amiről beszélsz, hogy mondjuk 8-10-szeresére nőnek a forró napok száma Magyarországon. Tehát, hogy mennyire tud az emberi faj, vagy a környezet adaptálódni? Van erre vonatkozó vizsgálatotok? Tudod, mire gondolok? Tehát jönnek ezek a hurikánok, vagy jönnek a nagyobb csapadékok. Hát kezdjük azt, tehát az épületeink, mondjuk Budapestre gondolok, vagy te vidéken is, fel vagyunk arra készülve, hogy elviszi a házat a forgószél, vagy a csapadék lemossa nem tudom, az építkezési anyagot a házakról, és mindenkit fejbe ver egy tégla, vagy szóval, hogy ilyenekre fel vagyunk készülve például?
Vizsgáltunk ilyen indikátort is, amit nagy csapadékoknak nevezünk, ezt attól függ, hogy definiáljuk, mondjuk napi 20 mm felett, 30 mm felett, vagy akár 5 mm felett, és azt látjuk, hogy nagy bizonytalanság mellett, mert a csapadék egy olyan változó, amit sokkal nehezebb vizsgálni, mint a hőmérséklethez kötődő indikátorokat. Aha. Mert a hőmérsékletben sokkal bizonyosabb a trend, kisebb a változékonyság, és ez jobban köthető a globális melegedéshez. A csapadék esetében már kevésbé, például mondok egy példát, országos átlagban ezek a nagy csapadékok nem szignifikánsan növekszenek. Ez azt jelenti, hogy statisztikailag nem növekszenek szignifikánsan, csak egy nagyon alacsony megbízhatóság mellett. Ugyanakkor, hogyha megnézzük az ország egyes területeit, itt viszont már látjuk azt, hogy ezek a nagy csapadékok növekedtek. Például pont Budapest térsége is ilyen, tehát hogy több nagyobb, illetve intenzívebb nagy csapadékok találunk Budapesten is, és pont ezért ilyenkor elindul egy projekt, normális esetben, és ha jól tudom, el is indul, hogy a budapesti csatornarendszert kicseréljék, hiszen az a 70-es, 80-as évek szabványai szerint lettek megtervezve. Ugyanakkor kicserélni egy ilyen több ezer kilométeres hálózatot rendkívül költséges és hosszadalmas folyamat, és éppen ezért kell megadni ezeket az úgynevezett visszatérés értékeket, hogy mondjuk, ami 100 évente előfordul, x milliméternyi napi csapadék, arra ezek a csatornarendszer elemek, azok alkalmasak legyenek. Tehát valóban ezekre föl lehet készülni, és van megoldás, csak ugye ez is GDP kérdése is, tehát hogy egy gazdag ország sokkal inkább fel tud készülni erre, mint például Hollandia, ezekre a változásokra, míg Bangladesh meg egyáltalán nem tud felkészülni. Noha mindkettőt érinti a tengerszint emelkedés.
Aha. Egyébként van egy holland barátom, akit megkérdeztem, hogy nem aggódik egy icipicit a tengerszint emelkedése miatt, és olyan maga biztosan írta azt, hogy válaszolta, hogy fel vannak készülve, és ott vannak a gátak, és ott vannak a hajók, vagy nem tudom, tehát, hogy létezik, azt valóban látjátok, hogy Nyugat-Európában erre jó stratégia mentén valóban felkészülnek, míg mondjuk itt nem annyira?
Hát ahogy mondtam, ez erősen összefügg a jóléttel, tehát a GDP-vel és a klímatudatossággal, hiszen ezek az országokban van forrás és akarat arra, hogy a változásokra föl tudjunk készülni, még ugye az ilyen szegényebb országokban, a fejlődő országokban, Afrikában, Indiában még sokkal fontosabb dolgokra koncentrálnak, tehát hogy az életük még nincsen ott, hogy ezekre tudjon a forrásokat biztosítani sajnos.
Mennyire van kiszolgáltatva az ember a természetnek? Azt mondod, hogy valójában ez pénzkérdése, és nem feltétlenül van kiszolgáltatva? Tehát, hogy ez is pénzkérdés? Vagy valójában mindenki, tehát a természet erejének ki vagyunk szolgáltatva? Vagy van lehet ráhatásunk? Valóban úgy igazi?
Ahogy mondtam, az adaptáció szerintem rendkívül erősen korrelál a
pénzforrása?
Így van, tehát hogy a elérhető pénzforrásokkal nagyon összefügg, hiszen sokkal jobban fel tudunk készülni egy gazdagabb országban a várható éghajlati hatásokra, mint egy szegényebben.
Igen, ezt értem mégis. Ugyanakkor meg... Jó, ezt értem. Mi az, amit még vizsgáltok? Csapadékról beszéltünk, levegőről beszéltünk, említetted még a szél, amit vizsgáltok?
Hát azt is vizsgáltuk, de a szél az úgy tűnik, hogy nem változik érdemben hazánkban, így van. Tehát, hogy sem az átlagszél úgy tűnik, hogy nem növekszik, vagy csökken jelentősen, szignifikánsan, tehát, hogy nem tér el a jelenlegitől, illetve ezek a nagy orkánerejű szelek sem igazán növekszenek. Egy kis növekedést láttunk talán az egyik forgatókönyv, tehát a pessimista forgatókönyvben egy kis növekedést láttunk ezekben a nagy szelekben, de ez ugye 20 évente néhány napot jelent, tehát hogy nem túl jelentősen a változás ebben sem.
Mi a negyedik, mert hiszen 4 dolgot vizsgáltok.
Hát nem, bocsánat, nem 4 dolgot, sok dolgot vizsgálunk. Tehát rengeteg indikátort vizsgálunk. Például ősszel vizsgáltuk ezeket a meleg őszi periódusokat, vagy a indián nyári napokat, akkor ősszel a csapadékokat vizsgáltuk, erdőtűzveszélyt vizsgáltuk például.
Nem akartam behozni, mert ez is szembetűnő, hogy mennyivel gyakrabban.
Igen. Ez pont majd jövő héten fog megjelenni egy tanulmányunk Burger Csabával, aki az MNB-ben dolgozik kollégámmal, arról, hogy az észlelt tűzesetek száma a 2000-es évek elején nagyon magas volt, azért, mert akkor még nem szabályozták azt, hogy ki mikor gyújtott tüzet, mikor végezett tarlóégetést. És miután nagyon szigorú szabályozás történt 2011-ben, 12-ben és 17-ben, ilyen központosítás, és az emberek is tudatosabbak, ezért nagyon lecsökkent ahhoz képest a tűzeseteknek a műholdak által észlelt gyakorisága. Uh-huh. És tehát ez egy pozitívum, hogy azóta a kormány így központosított, és megtiltott ezeket a tarlóégetéseket, tehát hogy az elhasznált növényi szárakat és maradékokat, azokat ne égessék el, hanem inkább biológiailag jobban feldolgozható módon használják inkább. Tehát ez egy pozitívum, és viszont azt látjuk, hogy miután ezeket megszüntették, az utóbbi években tényleg a szárazabb talajhoz magasabb észlelt tűzesetek is tartoznak. Tehát, hogy látjuk, hogy egy ilyen összefüggés már kimutatható, és azt látjuk, hogy a jövőben sokkal inkább megnövekszik ezeknek az extrém száraz talajoknak a gyakorisága, és ez mondok egy eredmény, de erről még majd jövő hét elején fogunk részletesebben beszélni, hogy meg fog nőni sajnos a tűzeseteknek a várható gyakorisága.
Hát nem lennék a biztosítók helyében egyébként a jövőt illetően.
Így van, pont ezért vizsgáltuk ezzel a Magyar Nemzeti Bankos kollégámmal ezt az indikátort.
Mi az, amit szerinted jó és fontos lenne a civileknek tudni? Hát tudunk bármit tenni, tehát hogy igaziból arra gondoltam, hogy tudunk bármit tenni.
Persze, tudunk tenni. A minap megkaptam valakitől, hogy nem jó az egyént felelősségre vonni csak. És ez valóban így van. Én nem azt mondom, hogy ez egyén felelőssége, hanem a fogyasztó az, az, aki meghatározza, hogy a cégek milyen termékeket és mennyit gyártsanak. Tehát, hogy mi vagyunk a fogyasztók, ugye? És mi határozzuk meg, hogy akkor milyen termékeket választunk. És ugye ez a cégek termelését befolyásolja. Az is az energiatermelés is mi határozzuk meg. Tehát, hogyha ugye valaki 25 Celsius fokban érzi otthon jól magát, akkor lehet, hogy ő válthatna 21 Celsius fokos lakása is. Tehát, hogy és akkor póló helyett akkor felvesz egy pulcsit. Tehát, hogy vannak ilyen apró trükkök, amikkel ugye lehet befolyásolni azt, hogy mennyi energiát fogyasztunk. Vagy például akkor az ablakainkat, az ajtóinkat jobban beszigeteljük. Ez is szintén egy lépés ahhoz, hogy akkor mi hozzájáruljunk a globális kibocsátások csökkentéséhez. És ugye van ezernyi példa még természetesen, ahogy mondtam, ide is bubival érkeztem, ahelyett, hogy mondjuk az autómba ültem volna, mi egyébként nincsen, de hogy vannak különböző apróságok, amit az ennyi is megtehet. Ugyanakkor nagyon fontos, hogyha a kormány nem tesz lépéseket, és nem hoz létre egy ilyen megfelelő környezetet a cégeknek, akkor a cégek nem tudnak, vagy nem akarnak ugye rengeteg negatív profit terhére átállni egy olyan termelésre, ami ugye jobb a földnek. Tehát, hogy a politika nagyon fontos szerepet játszik, és ugye egy erős szabályozói környezetet ők tudnak létrehozni. Viszont a politikusokat meg ugye mi választjuk meg? Tehát, hogyha olyan politikusokat választunk, akik ugye ezekben elszántak és képesek tenni, és igenis mennek szabályozni, akkor így nagyobb változásokat tudunk elérni. Tehát úgy gondolom, hogy ez ilyen három pillérű az egész. Ugye a legnagyobb kibocsátók a legnagyobb cégek, ezen mindenki tisztában van. Talán igen, tehát a legnagyobb cégek azok gonoszak, valóban ez így van, de ezeket a cégeket mi befolyásoljuk a mindennapi életünkkel, és ugye mi vagyunk azok, az egyén, a fogyasztó, aki a politikusokat is megválasztja. Tehát ez a három pillér az szerintem, ami alapvetően meghatározza azt, hogy mennyire tudunk hatni az éghajlatváltozásra, mind a kibocsátás csökkentés tekintetében, és mind az alkalmazkodás tekintetében.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hogy ezt az időt ránk szántad, és bízzunk a pozitív forgatókönyvben. Szabó Péter éghajlatkutatót hallottuk.
Köszönöm a meghívást. The king and his men stole the queen from her bed and bound her in her bones. The seas be ours and by the powers where we
colors high. He A mai szombat reggeli magazin műsor utolsó megszólalója Nagy Bercel, a mi mesemondónk, aki a mostani alkalomra sajnos nem jött el, viszont egy felvételről hallhatjuk őt, a Zurgo együttessel megzenésített mesét mondja el, a bölcsről és a madárkáról.
Madárkám, madárkám, csacsó búrigócskám, beendítsd meg nyelvednek gyönyörű szólását. Potyúz a szívemnek vigasztaló nótát, potyúz a szívemnek vigasztaló nótát.
Fenn a magas hegyeknek tetején, ahol az utak véget érnek, s honnan a források erednek, éldegélt egy öreg bölcs. Egyedül lakott, mégsem volt magányos. Napközben szívesen köré gyűltek a fiatalok, a gyermekek, este az idősebbek is, örömmel hallgatták beszédeit. Olykor a távoli városból is érkezett hozzá egy-egy zarándok. Egy reggelen megkopogtatták az ajtaját. A bölcs kinyitotta, ott állt egy fiatal ember, s így szólt. A messzi városból érkeztem hozzád, hallottam hírét bölcsességednek. Nem jöttem ám üres kézzel, ajándékot hoztam számodra, s ezzel átnyújtott az öregnek egy gyönyörű, míves kalickát. A kalickából egy szépséges madár pislogott a bölcsre. Aki óvatosan benyúlt, markába fogta a madarat, vigyázva meg ne sértse. Füléhez emelte, aztán sugott valamit neki, ismét a füléhez tartotta, majd szép lassan széttárta a karjait, mire a madár hús messzire szállt. A zarándok dühös lett. Sok pénzt adtam ezért a madárért. Azt hittem, örömet szerez számodra, de te hiába valóvá tetted. Szabadon engedted. A bölcs csak mosolygott rá. Ne búsulj, barátom, semmi kár nem ér téged, és engem se. Nagyon is kedvemre való ez a madár. Azt láttam a szemén, hogy valamit mondani akar nekem. Ezért vettem ki a kalickából. Azt kérdezte, mit akarsz tőlem, én pedig feleltem, szeretnék a barátod lenni. Erre azt válaszolta, most már tudod, mit kell tenned. Nem tehettem más, szabadon kellett őt engednem. Te magad se láttál még barátot, rács mögött, kalickába zárva. E szavakra megbékült az zarándok, az egész napot a bölcsel töltötte, este szállást vett nála. Másnap, amikor fölkelt, különös látványban volt része. Ahogy kilépett a bölcs kunyhójából, azt látta, hogy az öreg egy szépséges liliumfa alatt ül. A fa egyik ágán pedig ott volt a madár is. Amíg a bölcs beszélt, a madár hallgatott. Amikor a madár kezdett énekelni, a bölcs hallgatta őt csendesen.
A kicsi madárka hezen kezd el járni, a kicsi madárka hezen kezd el járni, virágos kertembe fészket kezd el rakni, virágos kertembe fészket kezd el rakni.
Ezt látva az zarándoknak minden ránca kisimult. Néhány nap múlva elégedetten tért haza a maga városába. Az évek azonban teltek és múltak, az öreg egyre fáradtabb lett, egyre lassabban és nehezebben mozgott, s eljött az a nap, amikor többé nem lépett ki kunyhója ajtaján. Majd elérkezett a pillanat, amikor szeme nem látott, füle nem hallott, ő pedig utolsót sóhajtott, és kilehelte lelkét.
Most már az én lelkem kíván keresni, mert te nálad nélkül örökre kell halni. Szerelmes Istenem, fordulj hozzá.
A falubeliek körülállták kedves halottjukat, imákat mormoltak, könnyeket hullajtottak, s ebben a szent pillanatban a nyitott ablakon beszállt a madár, a bölcs szívére ült, és elfújta a leggyönyörűbb dalt, amit valaha emberi fül hallott. Elvégezve énekét, kirepült az ablakon, és örökre eltűnt a fehér felhők felett. Néhány hét múlva a zarándok visszatért a kis faluba. A bölcsnek csak hűlt helyét találta, a falubeliek sírhalmát tudták csak megmutatni neki kedves liliumfája alatt. Amikor a zarándok a madár felől faggatódzott, ezt a választ kapta. Örök barátságot kötöttek, amíg élt a bölcs, a madár minden nap visszatért hozzá. Azt mondta az öreg, mindenben egyetértettek, egyetlen dolgot kivéve, hogy végül is melyikünk szabadította meg a másikat.
Mint a
lelepedett lélek, la-la-la-la-la-la. E madárka az ágon látszik, la-la-la-la-la-la-la-la. E madárka az ágon látszik, la-la-la-la-la-la. Szárnyacskáját repegteti, la-la-la-la-la-la-la-la. Szín szívemet retegeti, la-la-la-la-la-la.
Ez volt a Szombat reggel, itt a Civil Rádióban, október 4-én az Állatok Világnapján. Köszönjük szépen, hogy ma is minket hallgattak, viszont hallásra!
Bocs, de nincs erre altató. Szól hozzám tágra nyílt szemmel, egy a reggeltől betépet álommanó. Kínálna még, de már nem kell, hát ez is egy dolog. Ugye te sem gondolod, komolyan aludni kéne, de tudod, hogy nem vagyok olyan. S egyre csak szüntelen dörömből a picinke motor. Úgy érzem, mintha bennem harcolna menny és pokol. Hát ez is egy dolog, ugye te sem gondolod, komolyan aludni kéne, de tudod, hogy nem vagyok olyan. Átkozott harangok